A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A legmagasabb piros fokozatú figyelmeztetést adta ki a Hungaromet ZRT a hőség miatt. Jász-Nagykunszolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat. Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben másodfokú figyelmeztetés lesz érvényes, a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat. Emellett Jász-Nagykunszolnok, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés lesz érvényben az esetlegesen előforduló viharok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, esetenként szélerősödés, jégeső is kialakulhat. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm meghaladó mennyiségű csapadék hullhat. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás majd napközben. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Tetőzik a hőhullám, de a következő napokban majd továbbra is kánikula, bőven 30 fok feletti csúcshőmérséklet várható. A tagállamok helyett Magyarország fizeti meg annak az árát, hogy az unión belül ne legyen szükség határvédelemre, mondta az Indexnek adott interjújában a pénzügyminiszter. Varga Mihály egyebek mellett azt nyilatkozta, a leköszönő uniós költségvetési biztos Johannes Hahn lemondta a tervezett találkozót, amelynek eredeti tervében az szerepelt, ellátogat a déli határhoz is. Szavai szerint a külső határok védelme az uniós szerződések szerint az ország kötelessége, és miközben az erre fordított összeg éves összevetésben kétszerese a családi adó és járulékkedvezménynek, addig az Európai Bíróság még 200 millió eurós bírság megfizetésére is kötelezte hazánkat a menekültügyi jogszabályok megsértése miatt. Ehelyett 700 milliárd forintos költségtérítés járna Magyarországnak, jelentette ki Varga Mihály. Fontos együttműködési program zajlik a kereskedelem, az egészség és a gyógyszeripar, a képzés és a környezetvédelem terén Magyarország és Chile között, a két ország pedig ezt még tovább kívánja fejleszteni, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Santiago de Chile-ben. Szijjártó Péter hangsúlyozta, mindkét ország a világkereskedelem szabadságában érdekelt, együtt lépnek fel a nemzetközi politikai és gazdasági intézményekben ezért, mondta. 10 milliárd forintból folytatódik országszerte a mellékutak állapotának javítása a Magyar Falu program keretében, közölt a miniszterelnökség az MT-vel. A Magyar Közút ZRT-vel együttműködésben megkötött támogatási szerződés értelmében az összeg a közútkezelő rendelkezésére áll, így a munkálatok megkezdhetők. Mintegy 132 kilométeren végeznek majd nagyfelületű burkolatjavítási munkálatokat, összesen 65 helyszínen. Megjelent a Határtalanul program 2024-25. Évi pályázati kiírása, ezzel a hetedikesek utazhatnak a szomszédos országok magyar lakta területeire, közölt a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János ezúttal is rámutatott, a kirándulások során a gyerekek nem csak megismerik a határon túli területek tájait, természeti kincseit és épített örökségét, hanem személyes benyomást szereznek és kapcsolatokat építenek ki a külhoni magyar gyerekekkel, közösségekkel. Az indulás óta napi csaknem 500 időpontot foglaltak a betegek az egészségablak mobil alkalmazással a járó beteg szakrendelőkben, közölt a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A július elején elindult és fokozatosan bővülő lehetőséggel országosan egyre több szakrendelésre tudnak a betegek digitálisan időpontot foglalni, hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. Az alkalmazást már több mint 3 millióan letöltötték mobiltelefonjukra. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett majd erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, szorványosan alakulhat ki zápor, zivatar, a szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 20-21, napközben 36-38 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk témái. Közösség és józanság a missziós egyház nélkülözhetetlen értékei. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imája. A Szent Atya köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Ferenc pápa tanácsai a nagy káptalanjukat tartó szerzeteseknek. Egyszerűség, szinodalitás, az ambíciók kerülése. A Szentszék és az amerikai püspökök elítélik a Trump elleni merényletet és az erőszakot. Sérti a demokráciát. Közösség és józanság a missziós egyház nélkülözhetetlen értékei. Ferenc pápa úrangyala imája. Az evangéliumot közösségként kell hirdetnünk, és ehhez meg kell őriznünk józanságunkat, osztozva egymás képességeiben, és lemondva a fölösleges dolgokról, amelyek rabszolgává tesznek, tanította Ferenc pápa, elemezve az évközi 15. vasárnap evangéliumi szakaszát. Hirdessük örömmel az evangéliumot, vigyük el környezetünkbe az Úrral való találkozás örömét és világosságát, kötelezzük el magunkat, hogy közösségünkkel együtt nyitott elmével és nagylelkű szívvel teljesítjük küldetésünket, józan életstílust ápolva, amely figyelembe veszi testvéreink szükségleteit, buzdított rá a Szent Atya.
Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che invia i suoi discepoli per la missione.
A vasárnapi evangéliumi szakasz azt beszéli el, hogy Jézus elküldi tanítványait. Kettesével küldi szét őket, és megparancsolja nekik, hogy csak a legszükségesebbet vigyék magukkal, kezdte beszédét a pápa, majd a következő két szemponthoz fűzte gondolatait. Jézus együtt küldi el a tanítványokat, és csak a legszükségesebbet kell magukkal vinniük. Az evangéliumot nem egyedül hirdetjük, hanem együtt, közösségként hirdetjük, és ehhez szükséges, hogy meg tudjuk őrizni a józanságot. Józannak kell lennünk a dolgok használatában, osztozva az erőforrásokban, a képességekben és az adományokban, lemondva a fölösleges dolgokról, fejtette ki beszédében Ferenc pápa. Miért? Azért, hogy szabadok legyünk. A fölösleges ugyanis rabszolgává tesz, hangsúlyozta a Szent Atya. Azért is kell lemondanunk a fölösleges dolgokról, hogy mindenki rendelkezzen azzal, ami szükséges a méltó élethez, és ahhoz, hogy aktívan hozzájárulhasson a küldetéshez. Azután legyünk józanok a gondolatainkban és érzelmeinkben, elhagyva előítéleteinket és a merevségeket, amelyek, mint haszontalan csomagok nehezítik és gátolják az előrehaladást. Ehelyett ösztönözni kell a véleménycserét és a másik meghallgatását, ezáltal hatékonyabbá téve a tanúságtételt, tanította Ferenc pápa. Gondoljunk arra, hogy mi történik családjainkban vagy közösségeinkben. Amikor megelégszünk a szükségessel, még a kevéssel is, akkor Isten segítségével előre tudunk haladni, és egyet tudunk érteni, osztozva abban, amink van, amikor mindenki lemond valamiről, és egymást támogatják, utalt a pápa az apostolok cselekedeteire, amely leírja, hogy a hívők sokaságának egy volt a szíve lelke, mindenük közös volt, az apostolok pedig nagy hatással tettek tanúságot Krisztus föltámadásáról. És ez már missziós igehirdetés, megelőzi a szavakat, sőt, még a szavaknál is jobb, mert az élet konkrét valóságában testesíti meg Jézus üzenetének szépségét. Egy család vagy közösség, amely így él, valójában szeretetben gazdag környezetet teremt maga körül, amelyben könnyebb megnyílni a hitre és az evangélium újdonságára, és amelytől az ember jobban, derűsebben folytatja életét. Ha ezzel szemben mindenki a maga útját járja, ha csak a dolgok számítanak, amelyek soha nem elegendőek, ha nem figyelünk egymásra, ha erősebb az individualizmus és az irigység, akkor nehézzé válik az élet, és a találkozások inkább nyugtalanságra, szomorúságra és csüggedésre adnak alkalmat, semmint örömre, mondta Ferenc pápa, kiemelve, hogy az irigység halálos dolog, méreg. A közösség és a józanság fontos értékek keresztény életünk számára. A közösség, a köztünk lévő összhang, a józanság fontos értékek, nélkülözhetetlen értékek minden szinten egy missziós egyház számára, állapította meg a pápa, majd arra buzdított, hogy tegyük fel magunknak a következő kérdéseket.
Io sento il gusto di annunciare il Vangelo, di portare là dove vivo la gioia e la luce che vengono dall'incontro col Signore.
Érzem-e az örömét annak, hogy hirdetem az evangéliumot, hogy elviszem oda, ahol élek, az Úrral való találkozásból fakadó örömöt és világosságot? Ennek érdekében elkötelezem-e magam arra, hogy együtt haladok a többiekkel, osztozva ötleteikben és képességeikben, nyitott elmével és nagy lelkű szívvel? És végül, tudok-e józan életmódot ápolni, olyan életmódot, amely figyelmes a testvéreim szükségleteire? Ezek olyan kérdések, amelyeket jó lesz feltenni magunknak, javasolta a Szentatya, majd a következő fohásszal zárta beszédét az Úrangyala elimádkozása előtt. Mária, az apostolok királynője segítsen bennünket, hogy igazi missziós tanítványok legyünk, közösségben és józanul élve. Közösségben, közöttünk lévő összhangban és az élet józanságában. Ferenc pápa köszöntései az Úrangyala elimádkozása után. A Mária imád követően a Szentatya megemlékezett a tenger vasárnapjáról, valamint azért fohászkodott a Kármelhegyi boldogasszonyhoz, hogy eszközölje ki a békét a háborútól sújtott népek számára. A pápa köszöntötte a római híveket, az Olaszországból és számos más országból érkezett zarándokokat, kiemelve többek között a Szent Ágoston rend világi hívei nemzetközi kongresszusának résztvevőit, valamint a názáreti szent család kongregáció nővéreit, akik most ünneplik általános káptalanjukat. A Szentatya üdvözletét küldte a lengyel híveknek, akik a Częstochowai Fekete Madonnak egy helyen gyűltek össze a Mária Rádió családjának éves zarándoklatára. A pápa emlékeztetett rá, hogy július 2. vasárnapja a tenger vasárnapja. Így imádkozzunk mindazokért, akik a tengerészeti ágazatban dolgoznak, és azokért, akik gondoskodnak róluk. Ferenc pápa végül azért fohászkodott, hogy Isten anyja, akit július 16-án kedden Kármelhegyi boldogasszonyként ünnepelünk, adjon vigaszt és eszközölje ki a békét minden népnek, amelyeket a háború borzalmai nyomnak el. Arra kérte a híveket, hogy ne feledkezzenek el a meggyötört Ukrajnáról, Palesztináról, Izraelről, Myanmarról.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ferenc pápa a szerzeteseknek. Egyszerűség, szinodalitás, az ambíciók kerülése. 6 szerzetes rend nagykáptalanjának résztvevőivel találkozott hétfőn délelőtt a pápa. Haladjanak előre az alapítójuk által kijelölt úton, folytassák munkájukat, hallgassanak Istenre. A szerzetes életben az ambíció veszélyes lehet, figyelmeztetett a Szentatya, majd arra buzdított, hogy együttes erővel bölcsen olvassák a jelent, hogy jobb döntéseket hozzanak a jövőre. Bár a nyári időszakra való tekintettel júliusban szünetelnek a pápai audienciák, Ferenc pápa hétfőn fogadta 6 szerzetes rend és intézmény tagjait az apostoli palota kelemen termében. A legkisebb testvérek rendje a karácsolóiak rendje, a Szent Viátor katekéták, a Claretinus misszionárius nővérek rendje, a Szent Szív gyógyító nővérek rendje és az Isteni Szeretet Ágostonos nővérei ezekben a napokban tartják nagykáptalanjukat.
Hoy rappresentate istituti e ordini religiosi diversi e di varia fondazione.
A pápa kötetlen szavakkal köszöntötte őket, figyelmükbe ajánlva, hogy a novíciusok és novíciák száma fontos a kongregáció jövője szempontjából, ezért imádkozzanak a hivatásokért. Beszédében a szerzetes élet egyszerűségére mutatott rá. Törekedjenek a lényegre, mondjanak le a felesleges dolgokról, ahogyan alapítóik tették. Hagyják, hogy nap mint nap alakítsa őket Isten szeretetének egyszerűsége, amely az evangéliumban tükröződik. Isten szeretete egyszerű, szépsége egyszerű, nem kifinomult szépség, hanem egyszerű, emberközeli. Találkozóitokra készülve ezért kérjétek ti is az Úrtól, hogy egyszerűek legyetek, személyes és közös szinodális életetekben egyaránt. Szabaduljatok meg mindentől, amire nincs szükség, és ami akadályozhatja a meghallgatást és a döntési folyamatokban az egyetértést. Szabaduljatok meg a számítgatástól és az ambícióktól, buzdította a szerzeteseket a pápa. Az Istennek szentelt életben az ambíció olyan, mint egy pestis. A közösségi életben az irigység olyan, mint a sárga láz, csúnya dolog. Épp úgy, mint az elvárások, a merevség, az önreferencialitás kísértései. Ezek nélkül lehet együtt bölcsen tanulmányozni a jelent, hogy felismerjék az idők jeleit, és jobb döntéseket hozzanak a jövőre nézve. Ferenc pápa, utalva a hat szerzetes rend különbözőségére, melyek a 16. és a 20. század között születtek, megállapította, hogy ez a változatosság az egyház misztériumának élő képmása, amelyben mindenki kap a Szentlélek sajátos megnyilvánulásából a közösség javára. A szerzetesek és szerzetesnők élete egy spirituális út, amit az egyházatyák az isteni szépség iránti szeretetben határoztak meg, az isteni jóság kiáradásának, ahogyan azt II. János Pál Vita Consecrata kezdetű apostoli buzdításában írta. Ez az út távol esik a belső harcoktól, minden olyan érdektől, amit nem a szeretet ösztönöz, mutatott rá Ferenc pápa, majd a szerzetes élet szépségéről és egyszerűségéről elmélkedett.
Ciascuno di loro in circostanze diverse ha scelto l'essenziale, e rinunciato al superfluo.
Eltérő körülmények között, időben és helyeken született szerzetesi rendjük, de valamennyi Istennek szentelt élet a szépségről mesél, mert Isten arcának kegyelme szűrődik át rajta. Ezt látjuk az evangéliumokban, ahogy Jézus imára kulcsolt kézzel meghitten szól atyához, ahogy szíve megtelik együttérzéssel. Ezt látjuk buzgó tekintetében, amikor felemeli szavát az igazságtalanság, a visszaélések ellen. Ezt látjuk kérges lábán, mellyel hosszú utakat tett meg, hogy eljusson a föld legnyomorúságosabb és legtávolabbi perifériájára. A Szentlélek ösztönzésére a kongregációk, rendek és szerzetesi intézmények alapítói képesek voltak felismerni ezt a szépséget, és korszakuknak megfelelően különböző módon tudtak rá válaszolni. A konkrét szeretetszolgálat, bátorság, kreativitás és profécia csodálatos lapjait írták meg ezáltal, a gyengék, betegek, idősek és gyermekek gondozásának szentelve magukat, az ifjúság nevelésében, az igehirdetésben és a szociális munkában találták meg dimenziójukat. Ezeket a műveket tovább kell folytatni, keresni és elültetni Krisztus szépségét a történelem konkrét sebeiben. A szeretetre hallgatni, ami rendalapítóikat ösztönözte, hasonlóan válaszolni erre a szeretetre, mint ahogy ők tették, választásaik és olykor fájdalmas lemondásaik nyomán. A szerzetesek és szerzetesnők szegénységben élnek, hogy megszabaduljanak mindentől, ami nem Krisztus szeretete, és hagyják magukat eltölteni szépsége által, hogy túlcsorduljon a világban, ahová Isten küldi őket, különösen az engedelmességen keresztül. Ez egy nagy küldetés, emelte ki Ferenc pápa, ugyanis a szerzetesek igénye révén Isten megmutatja gyöngétsége erejét, mely minden lehetségest meghalad. Az ima és az Istennel való párbeszéd kiemelten fontos a szerzetes élet egészsége szempontjából. Ne hagyjátok el az imát, a szív imádságát. Ne hagyjátok el a pillanatokat a tabernákulum előtt, amikor az Úrral beszéltek, és hagyjátok, hogy ő szóljon hozzátok. Szívből imádkozzatok, ne papagáj módjára, mert az visz minket előre az Úr útján, ami a szívből jön. Buzdított végül a Szent Atya, majd azt kérte a szerzetesektől, hogy imádkozzanak hivatásokért, hogy vigyék tovább alapítójuk karizmáját, és ápolják képzésüket. A szentszék és az amerikai püspökök elítélik a Trump elleni merényletet és az erőszakot. Sérti a demokráciát. A szentszék aggodalmának adott hangot a merénylet kísérlet miatt, amit Donald Trump, volt amerikai elnök, republikánus jelölt ellen követtek el szombaton Pennsylvania államban. A támadásban meghalt a választási gyűlés egy résztvevője, ketten megsebesültek. Joe Biden elnök, illetve Timothy Broglio érsek, amerikai püspökkari elnök is elítélte a történteket. Nem szabad erőszakhoz folyamodni a politikai viszályok megoldására. Donald Trump szerencsésen megmenekült, a fülén érte a lövés, de saját lábán hagyta el a gyűlés helyszínét. A 20 éves bérgyilkos támadót a helyszínen lelőtték. Az eset megrázta a közvéleményt a novemberi választásokra készülő és erősen megosztott USA-ban, és az egész világon tiltakozást váltott ki. A történtek nyugtalanítják a szentszéket is. Július 14-én újságírói kérdésekre válaszolva a Vatikáni Sajtóközpont reagált a merényletre. A szentszék aggodalmát fejezi ki a tegnap éjjel történt erőszak miatt, mely megsebzi a személyeket és a demokráciát, szenvedést és halált okozva. A szentszék együtt imádkozik az Egyesült Államok püspökeivel Amerikáért, az áldozatokért és a békéért az országban, hogy soha ne kerekedjenek felül az erőszakos emberek indokai. Donald Trump volt elnök és republikánus elnökjelölt szombaton este 6 órától a Pennsylvania állambeli Butlerben tartott nagygyűlést. A lövések néhány perccel azután dördültek el, hogy a politikus elkezdett beszélni. Ezt követően a titkos szolgálat emberei azonnal körbevették, és védőgyűrűt vontak a volt elnök köré, aki konvojával, vérző füllel és saját lábán elhagyta a helyszínt. A támadást követően kisebb pánikhelyzet alakult ki a nézőközönség körében, ezért Trump felemelt ököllel intett feléjük, ezzel jelezve, hogy jobban van. A lövöldözés során a választási gyűlés egyik résztvevője meghalt, két ember pedig megsérült. A támadó, akinek sikerült kijátszania a biztonsági ellenőrzést, az egyik közeli épület tetején bújt meg, és onnan adta le a lövéseket. A 20 éves Thomas Matthew Crookst a helyszínen lelőtték. Joe Biden hivatalban lévő amerikai elnök reagált a támadásra. Az X közösségi oldalon kijelentette, nincs helye ilyen erőszaknak Amerikában, az egész nemzetnek el kell ítélnie ezt. Hasonlóképpen elítélő nyilatkozatokat tettek közzé világszerte a politikai vezetők, köztük a magyar kormányfő is. Az USA egyháza is hallatta hangját. Püspök testvéreimmel együtt elítéljük a politikai erőszakot, és felajánljuk imáinkat Trump elnökért, és mindazokért, akiket megöltek vagy megsebesítettek, írja nyilatkozatában Timothy Broglio érsek, az amerikai püspöki konferencia elnöke. A főpásztor már júniusban hasonlóképpen nyilatkozott a feszült helyzettel kapcsolatban. Amerika sokkal többre képes. Nem létezhet semmilyen indok arra, hogy erőszakhoz folyamodjunk politikai kérdések megoldására. Az ellentéteket erőszak nélkül és hatékony módon kell feloldani, párbeszéddel, szavazással, békés tiltakozással. Az erőszak végül ártatlan áldozatokat követel, aláássa a rendet és a jogállamot, figyelmeztetett az amerikai érsek. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink hétfői adásunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Boros Mónika hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet diákjaival a Tékozló fiú és az irgalmas szamaritánus történetéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntelek titeket, gyerekek, a mai alkalommal. Emlékeztek, hogy kiről beszélgettünk a legutóbbi adásunkban? Annyit segítek, hogy ő volt az utolsó proféta, és róla szólt az előző műsorunk, Iza.
Keresztelő Szent János.
Bizony, Keresztelő Jánosról beszélgettünk, sokat megtudtunk róla, és miért mondjuk róla, hogy ő az utolsó proféta, Norika?
Hát mert már Krisztussal egy időben élt, és utána már Krisztus születése után maga Jézus tanított.
Nagyon jó, tehát szíre lép Jézus, köztünk él, és most már Jézust hallgatjuk. Na, mai alkalommal Jézus két példabeszédével fogunk foglalkozni. Megbeszéljük, hogy miről is szólnak ezek a történetek. Először is beszéljünk arról, hogy mit jelent az, hogy példabeszéd. Hogy lehetne ezt elmagyarázni? Mi az, hogy példabeszéd, Dominik?
Tanítás, Jézus tanít minket.
Igen, Norika, te hogy
fogalmazod? Ez egy történet, amiből tanulság is van, meg el tudunk rajta gondolkodni.
Nagyon jó. Tehát valami tanulság van a végén, valami tanítás, ugye az előnyünkre válik, hogyha megértjük a mondani valóját. Na, az első történet, az első példabeszéd, a tékozló fiú története. Lukács evangéliumából először is szeretném nektek felolvasni ezt az evangéliumi részletet, és utána beszélgettünk róla egy kicsit bővebben. Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Apám, add ki nekem az örökség rámeső részét. Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, és nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek. De még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben, mondta, én meg éjjel halok itt. Útra kelek, hazamegyek, apámhoz, és megvallom. Apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó. Csak béreseid közé fogadj be. Csak ugyan útra kelt, és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult, és megcsókolta. Erre a fiú megszólalt. Apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Az apa odaszólt a szolgáknak. Hozzatok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut. Vezessétek elő a hízlalt borjut, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt. Elveszett és megkerült. erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült, felelte. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött, és kérlelte. De ő szemére vetette apjának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem még egy gödöjét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta. Hízlalt borjút vágattál le neki? Azt mondta neki. Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. És illet vígadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt, és életre kelt. Elveszett, és megkerült. Nagyon szép példabeszédet hallottunk, de először is tisztázzuk azt, hogy mit jelent az a szó, hogy tékozló. Ugye, tékozló fiú. Hogy tudnánk ezt elmondani, Dominik?
Hát, hogy pazarló.
Pazarló, és mit pazarol ő?
Magi? A pénzét.
A pénzt, a vagyont. Mire költi a vagyont? Ezt hogy tudjuk megfogalmazni?
Hát olyan dolgokra, amik feleslegesek.
Bizony, tehát rossz dolgokra, felesleges dolgokra költi el az összes vagyonát valaki. Arra mondjuk, hogy tékozló. Főszereplőt tudunk választani a történetben, Iza, szerinted?
A tékozló fiú.
A tékozló fiú. Ki lehet még a főszereplő ebben a történetben?
Hát az apuka.
Az apuka. És lehet még egy nagyon fontos szereplő, Tamara?
Nagy testvére.
Igen, a nagy testvére, tehát a báty. Miről szól ez a történet? Először is mi a mondani valója az egész példabeszédnek, Dominik?
Hát azt, hogy akármit csinálunk, Isten megbocsát.
Nagyon jó. Isten szeretete végtelen, és minden megbocsát. Kit jelképez az apuka ebben a történetben, Nóri?
Istent.
Istent, az atyát jelképezi, és kit jelképez a tékozló fiú, Dominik?
A bűnös embereket.
Bizony, a bűnös embert. Mit csinált ez a fiú? Kezdjük a történet elején. Odaállt az apuka elé, Tamara.
És kérte a vagyonát.
Bizony, kérte a vagyonát. Tudjuk, hogy a zsidó szokás szerint, hogyha öröklésről van szó, ugye egy mikor kaphatja meg az örökös a vagyont?
Hogyha az apuka már meghal.
Hát, ha egy családfő meghal. Na, ebben az esetben nem ez volt, ugye? Tehát mégis odaállt a fiú, és kérte az örökségét. Ő volt a fiatalabb fiú. Ugye, hogy volt szokás a zsidóknál, hogyha két fiú van a családban?
Akkor magis? A nagyobbik kapja a vagyon kétharmadát, a kisebbik meg az egyharmadát.
Bizony. Tehát ő egy kis részt kapott a vagyonból. Mit mondott erre az apuka? Mit mond erre az atya, amikor kérte a jussát?
Odaadta neki.
Odaadta volna. Mi lett volna a várható? Ti mit mondtatok volna az atya helyében, vagy az emberi gondolkodás ilyenkor mit válaszolt volna, Iza?
Lesz itt volna, hogy én nem adom neked, mert csak akkor, hogyha meghalok.
Igen, hát ez furcsa számunkra, ugye, hogy az atya szó nélkül odaadja neki. Milyen az atya felénk? Mit adott nekünk az atya? Ugye Ádámnál, Évánál is láttuk, hogy megtörtént ugye a bűnbeesés, Bogi?
A saját akaratot.
Bizony, tehát saját akaratot kaptunk. Megkapta a vagyont, és elment egy távoli országba. Ez is nagyon beszédes, ez a kifejezés. Hova ment ez a bűnös fiú?
Hogy Istentől elment messzire.
Nagyon jó, ugye azt szeretné ezzel a szöveg kifejezni, hogy messze kerülünk Istentől, hogyha valami bűnt követünk el. Ugye ő is elment egy távoli országba. Elköltötte a pénzt. Hol találta magát, Nórika? Hol találta magát? Milyen munkát kapott?
Már annyira elköltötte a vagyonából az összes pénzt, hogy elment egy emberhez, és az az ember egy olyan munkát adott neki, hogy őrizze a malacokat.
Na ez miért volt nagyon megalázó egy zsidó ember számára, Nóri?
Hogy a zsidók nem ehették meg a malacot, meg még hozzá se érhetnek.
Bizony, a zsidók szemében a sertés egy tisztátalan állat. Tehát ők nem esznek disznóhúst, ugye a vallásos zsidók. És hát az, hogy ő őrzi őket, és eteti őket, ez a legalantosabb munka egy zsidó ember számára, ugye akkoriban. És egy nagyon fontos dolog történik itt a tékozló fiúval. Ekkor magába szállt, ezt mondja az evangélium. Hogy tudnánk ezt máshogy?
Elgondolkodott magán.
Igen, és mit jelent ez, hogy magába szállt?
Megbánta a bűneit.
Bizony. És még hogy tudnánk ezt?
Megtért.
Megtért, nagyon jó. Tehát megtért. Tehát ebben a legrosszabb szituációban, ahol csak ember lehet, ugye ott az ő helyében, megtért. És nagyon okosan mit tett, miután megtért, Bogika?
Visszament az apukájához, és azt mondta, hogy ő nem ért arra, hogy visszafogadj fiaként, csak hogy hagy legyen a szolgálat.
Bizony, és mondott előtte egy nagyon fontosat, szó szerint azt mondta, apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Hogy tudnánk ezt most lefordítani, így átfordítani? Mit csinált ez a fiú?
Bűnt követett el az apukájával szemben.
És most mit tett?
Meggyónta.
Meggyónta, bizony. Ezt a Jónás szentségének is tudhatjuk, ugye? Hogy beismerte, hogy ő bűnt követett el, meggyónta. És mit tesz erre az apa, Dominik?
Hát visszafogadja fiának.
Bizony, hogy volt, hogy elé is szaladt, ugye? Tehát annyira örült a megtérésének, hogy elé is szaladt, megölelte, megcsókolta, és elhalmozta minden jóval, amivel csak ugye a házában tehette. Örültek annak, hogy a fiú megtért, és újra az atya közelében lehetett. Na, de erre jött az idősebb fiú. Kit jelképez az idősebb fiú ebben a történetben? Ugye volna egy atyánk eddig, van egy bűnös ember, és van az idősebb fiú, aki...
Hát a zsidók, akik...
Hát a zsidó törvény tudó farizeusok, ugye úgy szoktuk mondani, hogy a törvény ismerő farizeusokat képviseli ez az idősebb ember, vagy hát a kiválasztott nép a zsidó népet is képviseli. Ő hogy viselkedett?
Meghallott a táncot, meg a zenét, és megkérdezte a szolgától, hogy miért van ez, és akkor mondta neki, hogy a testvére az megtért, és hazajött, és hogy a apukád levágatta a hízlet borjút, és most lakadalmat csapnak, és erre a fiú irigykedni kezdett.
Hát meg nem csak irigy, milyen érzés volt ebben a fiúban? Irigy volt, és?
Rosszul érezte magát.
Mondjuk ki, milyen volt ő? Mérges, dühös, jogtalannak érezte, hogy az apa elhalmozza mindennel ugye ezt a tékozló fiát, és ő pedig, aki mindig betartja a törvényt, aki mindig ott van az apa mellett, mindig azt cselekszi, amit az atya elvár tőle, lehet, hogy nem szeretetből, ugye, csak félelemből, ő még egy gödőjét se kap, ugye? Mi az a gödője?
Kecske.
Egy kecske, igen, ugye? Tehát ez egy tipikus farizeusi hozzáállás, úgy mondjuk, ugye, hogy betartom a törvényt, minden utolsó betűjét is, csak mi az, ami hiányzik?
A szíve.
A szív, bizony, a szeretet és a szív. Mi a tanulság ebből a történetből? Ugye, Dominik nagyon jól mondta az elején, hogy az atya...
Mindig megbocsát.
Mindig megbocsát, hogyha mi csinálunk, azért kell hozzá, ami...
Hogyha bűnt követünk el, és megbánjuk.
Bizony, tehát kell a bűnbánat. Tehát anélkül nem bocsát meg az atya, és a bűnbánat kell hozzá. Ugye itt ez nagyon szépen megtörtént. És mi még a tanulság, majd mindjárt ügyesen összeszedjük, csak ugye az idősebb fiú helyébe ti mit csináltatok volna? Ha látod, hazatér az öcséd, ugye, Tamara?
Én örültem volna neki.
Örültél volna? Mit csináltál volna? Ott ugye a házon kívül megtudta, hogy mulatoznak.
Ugye akkor beszaladtam volna, és megöleltem volna.
Bizony, beszaladtunk volna, megöleltük volna. Ugye ez lett volna a helyes magatartás, mint hogy az atya is ezt tette vele, és ez nagyon szép mondat ez a végén, hogy halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Szedjük össze akkor, hogy mik a tanulságok ennek a történetnek. Az öt tanulságát szedjük össze, Bogika.
Csak nem minden vallásos ember azt szeretné, ha Isten már itt, ebben a földi életben adna meg mindent, inkább, mint majd a mennyei örökséget. A tékozló fiú türelmetlensége általános.
Isten senkire nem kényszeríti rá az akaratát. Aki el akarja őt hagyni, azt elengedi. Senkinek sem áll az útjába. Jézus is elengedte azokat, a tanítványokat, akik kiábrándultak belőle, amikor kiderült, hogy nem akar király lenni. Ezért felelős is mindenki, aki elhagyta az Istent.
Isten közelében csak a tiszták érzik magukat jól. Ahogy a bűnbe esett első emberpár a bokrok mögé, úgy rejtőzik el minden bűnös ember Isten elől, legtöbbször a messzeség, a távolság mögé. Könnyebb Istentől messze vétkezni, mint közel hozzá.
A bűnáldozatait senki sem sajnálja, egyedül Isten. Amíg haza nem ment a tékozló fiú, addig nem talált senkit, aki segített volna rajta. Atya volt az első s az egyetlen ember, akinek megesett rajta a szíve, és teljes értékű segítséget, megoldást biztosított számára.
Egy bűnös megtérésének örülni a legszentebb érzés a földön. Isten szívéhez illő érzés. Csak az képes erre, akiben Isten szent lelke van.
Mondtam az elején, hogy két példabeszédről fogunk mai alkalommal beszélni. A másik példabeszédnek a irgalmas szamaritánus címet adjuk. Mit jelent az, hogy irgalmas valaki? Kicsit magyarázzuk meg ezeket a szavakat. Iza?
Segítőkész.
Segítő. Bizony, kiken segít az, aki irgalmas, Bogi?
De ellenségeken, vagy az...
Hát azon is, meg...
Mindenki.
Mindenki, aki rászorul. Ja, tehát minden rászoruló, elesetten irgalmasak vagyunk, ugye akkor segítőkezet nyújtunk. Na és a szamaritánus, még ez egy érdekes szó itt ebben a címben. Nórika, tudod, hogy ki az a szamaritánus? Ki
hát a zsidóknak a ellensége.
Bizony, a népcsoport, akik a zsidókkal nagy ellentétben vannak, ugye ők se szerették a zsidó népet, és a zsidók sem a szamaritánusokat. Nagy-nagy ellentét van közöttük. Felolvasom szintén az evangéliumot, hogy lássuk így egybe, Lukács evangéliumából van szintén ez a történet. Törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre? Megkérdezte tőle, mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Így válaszolt, szeresd uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Fele barátodat, pedig mint saját magadat. Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz, válaszolta neki. De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. Kit tekintsek fele barátomnak? Erre Jézus átvette a szót. Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan ott hagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de tovább ment. Végül egy szamáriainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntötte sebeire, és bekötözte. Magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt az igazi fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? Aki irgalmas szívű volt iránta, felelte. Jézus így folytatta, menj és tégy te is hasonlóképpen. Mi a példabeszédnek a tanítása? Szerintetek, hogy milyenek legyünk embertársak?
Hát, hogy legyünk mindig fele barátainkhoz, vagy ismerőseinkhez segítőkészek.
Bizony, irgalmasak, segítőkezet nyújtsunk minden rászorulónak. Mi az, hogy fele barát? Ki nekünk a fele barátunk, Dominik?
Hát az összes ember.
Minden rászoruló, minden ember, ami fele barátunk, és mi a kötelességünk velük szembe, Tamara? Hát mi a kötelességünk?
Hogy segítsünk.
Hát segítsünk, bizony, hogyha rászorulnak és igénylik. Jézus beszélget egy farizeussal. Ugye a farizeus mit próbált itt Jézussal? Mit csinált?
Próbára tenni,
nagyon jó. Ugye valahogy törbe csalni, hogy rá tudjanak valamit bizonyítani, ugye? Hogy Isten káromló, vagy bármi bűnt rá tudjanak bizonyítani. És Jézus nagyon ügyesen rá is világított erre a történetre, hogy mi is az igazi dolgunk itt az életben, hogy imádjuk az Istent teljes szívünkből, ugye lelkünkből és erőnkből, de ugyanígy fele barátunkat is. Hát mi lett volna a papnak a dolga, szerinted, Tamara?
Hogy segítsen neki.
Hogy segítsen, miért gondoljuk azt, hogy
hát, ez... Mert pap is Jézus így tenne, hogyha.
Hát Jézus is így tenne, pontosan a zsidó pap, és honnan látható, hogy ez, aki ott fekszik, az egy zsidó férfi? Szerintetek miből lehetne felismerni?
Ruhája.
Például ruhájáról, kinézetéről. Segített? Nem. Aztán jött egy levita. Ki a levita?
Templomban dolgozó.
Egy templom szolga, ugye szintén zsidó, templom szolga, aki szintén ment tovább. Miért nem segített vajon a pap?
Azért, mert a papok nem nyúlhattak halottakhoz.
Hát és ő mondjuk hihette azt, hogy aki már ott fekszik, ugye halott, vagy miért nem még?
Mert azt hitt, hogy még rablók ott vannak, és őt is megtalálták.
Lehet, hogy félt, igen.
Meg lehetett dolga is.
Bizony, hogy nagyon sietett valahová, ugye, és hogy nem akart veszegelni. Ez mind jó kifogás, szerintetek? Ez így elfogadható?
Nem.
Nem, egyik se. Egy nagy nem erre a válasz. Ugyanígy tett a levita is, ő is tovább ment. Na, és jött a szamaritánus. Mit vártunk volna a szamaritánustól, Tamara?
Hogy ő is elmegy mellett.
Hát a legjobban, a leggyorsabban elmegy onnan. És mégis mit tett? Ugye ez volt a megdöbbentő a történetben?
Fogta, felsegítette, és elvitte egy fogadóba. Ottan megmondta a fogadósnak, hogy adok egy kis pénzt, és gondoskodjanak róla, még fel nem épül, de ha tovább marad, akkor én kifizetem.
Szerintetek ez a szamaritánus miért volt ott ezen az úton? Ugye Jeruzsálemtől Jerikóig volt ez az út. Ez elég veszélyes útszakasz volt, egy ilyen lakatlan, kietlen terület.
Valószínű, ment valahol.
Bizony, tehát valószínű, neki is dolga volt. Tehát sietett valóban, nem csak sétálgatott. Nem sajnálta az idejét.
Se a pénzét.
És azt mondja az evangélium, hogy meglátta, és megesett rajta a szíve. Ez egy nagyon fontos, ugye, a történetben megint, micsoda? Megint a szív, hogy megesett rajta a szíve. Az a 2 dénár, azt tudjuk, hogy mennyi lehetett az a 2 dénár, amit ott hagyott.
Hát sok pénz.
Hát valószínű, mert ugye több napra valószínű, hogy ott kellett hagyni, és a fogadós gondoskodott róla. De még erre is volt gondja a szamaritánusnak, Bogika, hogyha nem hát, lenne elég.
Akkor azt mondta, hogy akkor még amikor visszafele jön, kifizeti.
Mit válaszolta erre ugye a farizeus, aki az elején faggatni kezdte Jézust? Akkor azt kérdezte Jézus, hogy na, szerinted melyik volt a fele barátja? Akkor mi mit vágnánk rá, hogy tőlünk megkérdezni? Ugye, hogy a három közül a pap, a levita vagy a szamaritánus közül. Na, melyik volt a fele barátja?
Mindegyik.
Mindegyik a fele barátja volt?
A szamaritánus.
A szamaritánus, mi rávágnánk, hogy melyik volt a fele barátja? A szamaritánus. Na, ez a farizeus, ez mit mondott?
Az irgalmaszívű.
Bizony, az, aki irgalmas volt iránta, ugye? Miért ezt mondta, szerintetek?
Mert még most akarta kimondani a szamaritánus.
Bizony. Tehát, hogy nem tudta volna, ugye, ezt így beismerni, vagy elismerni, hogy ez a szamaritánus nem mondta ki még ekkor sem nevét. Csak ugye így mondta, hogy irgalmas, aki irgalmas volt iránta. Na és Jézus üzenete, hogy menjünk, cselekedjünk így, mert ez a helyes út.
Mondjuk felajánlásokat lehetne, vagy lemondani dolgokról.
Uh-huh. Tehát itt mondjuk valamilyen irgalmas cselekedetre fölhívja a figyelmünket. Kicsit jobban figyelünk, ugye, arra, hogy ki a rászoruló a közelünkben. Hát ki lehet rászoruló a közelünkben?
Például a szüleink.
Például a szüleink, kinek tudunk segíteni a környezet.
Nagyszüleink.
Nagyszüleinknek miben tudunk segíteni?
A házi munkában.
Például.
Kis tesónak tanulni.
Bizony. Sok mindenki van ám körülöttünk, ugye? Nem kell itt nagy dolgokra gondolni, hogy rögtön meg kell váltani a világot. Az apró dolgokkal tudjuk ugye tenni a legtöbbet, ha mindenki megteszi a saját kis apró jó cselekedetét, már is szebb lesz a világ.
Tamara? Nekem van egy tesóm, aki most lett társas, és én neki is szoktam segíteni.
Igen. Tehát a segítség az bármikor bárkinek nagyon jól jön. A történetben kit jelképez a szamaritánus, és kit jelképez a sebesült ember? Ugye ezt is így nagyon szépen át tudnánk ültetni.
Jézus a szamaritánus,
és a sebesült ember pedig kicsoda?
A szenvedő.
A szenvedő belség. Ember, a rászoruló ember. Mi mindjárt. És a szamaritánusban pedig lehet Jézust említeni, hiszen mit csinált Jézus ezzel az emberrel? Jézus a szenvedőkkel mit csinál velünk, ugye, hogyha bajban vagyunk?
Hát segít nekünk.
Bizony, felkarolja, ugye konkrétan itt ez az emberrel konkrétan mit csinált itt a szamaritánus?
Felkarolta.
Felemelte, felkarolta, és meggyógyította. Jézus is mit tesz velünk?
Meggyógyít.
Meggyógyít minket, ugye, minden bajban. Azt kívánom a nagybőjti időre, hogy legyünk ilyen irgalmas szívvel mindenki felé, legyen valami elhatározásunk, ami mellett kitartunk, és a mai adásunk végén egy mi atyánk imával zárjuk le ezt az alkalmat. Az Atya, Fiú
a Szentlélek nevében, Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, Fiú,
Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Boros Mónika hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként James Herriot Kutyás történetek című írásának 8. részét, majd Don Toninho Bello Korunk asszonya Mária című művének 7. részét hallgathatják meg. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től egészségügyi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adás vendége ez alkalommal dr. Kovács Csaba, az EGRI Markot
Rákot Ferenc Kórház reumatológiai osztályának osztályvezető főorvosa lesz, akivel arról is beszélgetünk, milyen elváltozásokat okozhatnak az ízületekben az általunk használt infokommunikációs eszközök. 3:05 kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején Fekete Sándor politológussal, a Miskolci Egyetem munkatársával beszélgetünk a június 9-i választások óta eltelt időszakról, majd Fintor Gábor a Tokai Fesztivál Katlan igazgatója ajánl programokat önöknek. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Tompos Péter és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Jézus látta a nagy tömeget, és megesett rajtuk a szíve, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért sok mindenre kezdte őket tanítani. Olvasom a Márk evangéliumban. Hogy jobban megérthessük az egyházi rend szentségét, fontoljuk meg, hogy a keresztény számára egy igazi pap van, az Úr Jézus. Az egyetlen híd, az egyetlen közbenjáró, az egyetlen közvetítő, azaz egyetlen pap Isten és az emberek között, ez az Úr Jézus, mert ő ugyanakkor Isten és ember. És amíg az eukarisztia Jézus Krisztus papi jelenlétét folytatja, addig az egyházi rend szentsége az eukarisztiát szolgálja. A papszentelés által jut el a keresztény Jézus jelenlétének és tevékenységének jeleihez, a szentségekhez. Ha visszaélnek az egyházi intézménnyel és hatalmi eszközt csinálnak belőle, akkor elidegenítőleg hat. Ha azonban hitünk fényében, alapítójának, Jézus Krisztusnak és meghirdetőjének, a pünkösdi léleknek szándékát vizsgáljuk, ott nem ilyennek találjuk. Mert az intézmény a húsvétkor megpecsételt szövetséget szolgálja. Nem más, mint Isten szava az emberekhez, a kegyelem jele egyén és közösség számára, és a szeretet szentségének kifejezője és valósítója. Az egyházi intézményben mindennek a személyes kegyelmi kapcsolatot és a szeretetet kell kifejezésre juttatnia. Nincs itt helye a névtelenségnek, a mesterkedésnek, a személytelen bürokráciának. Ne hagyd, Uram, hogy megfeledkezzünk papjaidról. Ők a tieid és a mieink. Te emelted ki őket közülünk, hogy hírnökeiddé váljanak és közvetítőnké feléd. Világosítsd meg őket, hogy ma is lássák, mi a hivatásuk értelme, téged adni a világnak. Adj nekik erőt, hogy a nép nevében bátran és bűntelenül járjanak előtted, emberi kiáltásuk hasson el te hozzád.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, Midőn megkel előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.